Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő megfeszítetett, feltámadott és élő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Azt kérem, hogy aki esetleg elfelejtette a mobiltelefonját kikapcsolni, az most még tegye meg, halkítsuk le készülékünket. Szeretettel hirdetem a következő alkalmainkat. Legközelebb csütörtökön este 7 órai kezdettel lesz nyilvános gyülekezeti összejövetel nő testvéreink számára, nőkről, nőknek című sorozat folytatódik itt a gyülekezeti terembe. Minden nő testvért szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra, korra való tekintet nélkül. Szeretettel hirdetem, hogy pénteken 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk, 10 órától Isten tiszteletet a Vízi Orgona nyugdíjas házban, délután 5 órától a konfirmandusok óráját fogjuk tartani. Szombaton 9 órától délután 1 óráig gyülekezeti bibliaiskolát fogunk tartani. A Isten éltet bennünket, szeretettel hívunk és várunk erre minden testvérünket, aki a Biblia világához szeretne közelebb kerülni. Megköszönjük a testvérek minden némű adományát, amelyel gyülekezetünk megmaradását és az ige szolgálatát támogatták gyülekezetünkben az elmúlt időszakban, és egyúttal kérjük és bátorítjuk is a testvéreket az adakozásra. A jókedvű adakozót szereti, ami Urunk, ezt tanítja nekünk az ige. Mindenkinek áldott és boldog, békés ünnepet kívánunk. Ezekben a napokban, a mai napon is még, magam, családom és a presbitérium nevében. Isten őrizzen és tartson meg bennünket, s maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, most ének szóval folytatjuk Isten tiszteletünket. A 357. dicséretünket keressük ki, és a 357. dicséretünknek 4 versét fogjuk most énekelni. Az első verse így kezdődik a dicséretnek: Jézus, én bizodalmam és megváltóm életemben.
Bizodalmam és megváltom életemben. Benned van nyugodalmam, nem kell semmitől rettegnem. Halál nagy éjszakája, bár rettencsen fullánkja. Jézus, én megváltom él, én is látom az életet. Lézek itt vezítőmnél, én már semmi sem rettenthet. Ő a fő is nem hagyja, hogy elveszik egy tagja. Reménység köterével véle már összeköttettem. Erős hétem kezével már ő belé helyeztettem. tőlem áll, sem élet, sem a halál. Földi porból vett porom, végre ismét porba tér meg. De fültem azt egykoron, megváltom, hogy véne éljek. Végtelen dicsőségben nála leszek mennyékben.
Értek testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, arra kérünk téged, hogy ne hagyj bennünket nyugodni, amíg ez az énekelt utolsó sor nem a mi személyes, szent és szent lelked által munkált bizonyosságunk, hogy tudnélik, veled leszünk ott a végtelen dicsőségben, a mennyékben, úgy, mint feltámasztottak, mint élők, mint üdvözülők. Nyugtalanítsd a mi szívünket, ha csak énekeljük ezt a szöveget, de nem a mi bizonyosságunk még ez. És nyugtalanítsál bennünket úgy, hogy abból a mi életünkbe hozzád térés, megtérés származzon. De arra is kérünk téged, hogy a világnak sokféle baja, nyomorúsága, testünknek gyengülése közepette, erősíts meg bennünket ebben a hitben, hogyha hiszünk, ha veled összeköttettünk, akkor mivel te élsz, mi is élni fogunk. S ha át is kell mennünk a halálon, mégis életből az életbe térünk, méghozzá te hozzád, te általad és te veled. Úrunk, erősíts meg bennünket abban az időben, amikor ebben a bizonyosságunkban az ördög megrendítene bennünket. Köszönjük, hogy a mi hitünk tereád nézhet, Úr Jézus Krisztus, aki által mentél a halálon, de feltámadtál és élsz. És azt ígérted nekünk, hogy akik véled összeköttetnek, azokat ugyanígy segíted a halálon keresztül az életre. Áldunk és magasztalunk téged, aki győztél, aki uralkodsz, aki élő alapja vagy a mi reménységünknek, és ezért mindazok, akik benned reménykednek és hisznek, nem fognak megszégyenülni, sem ez életben, sem halálukban. Légy segítségül nekünk, hogy most is téged lássunk meg, és mindazt, amit te mondasz nekünk, amivel bátorítasz, vagy éppen megfeddesz, tedd szívünket készségessé, hogy elfogadjuk, azelőtt meghajoljunk, és neked igazat adva hozzád térjünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek! Isten igéjét Márk evangéliumából olvasom, és Isten segítségével magyarázom közöttetek, előttetek. Márk evangéliumának 16. fejezetéből a 14. és a 15. valamint a 16. verset. Márk evangéliumának tehát 16. fejezetében, a 14. verstől a 16. versig terjedő szakaszban ezt találjuk megírva. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Kedves testvérek, Márk evangélista kíméletlen őszinteséggel számol be Jézus és a tanítványok feltámadás utáni találkozásának egy olyan részletéről, amely más evangéliumokban nem jegyeztetik le számunkra. Ugyan nem olyan rég, hogy Jézus és a tanítványok utoljára látták egymást, Jézus, ahogy itt olvastuk mégis, amikor megjelenik a feltámadása után a tanítványoknak, keményen nyitja ezt a beszélgetést, ezt a találkozót. Miért? Tegyük föl a kérdést, hogy miért? Vannak olyan emberek, akiknek Istenről, meg Jézus Krisztusról olyan képük van, hogy Isten és Jézus Krisztus mindig keménykedik. Mindig keménykedik az emberrel szemben. Sokan ezért vannak fenntartással, az igével, az egyházzal, Isten személyével kapcsolatban. Azért Isten mindig keménykedik. Valóban erről van itt szó? Vizsgáljuk meg, hogy az Úr Jézus, mikor találkozik az övéivel, akkor miért azzal kezdi ezt a találkozást Márk evangélista szerint, hogy elkezdi a szemükre vetni a hitetlenségüket és kemény szívűségüket. Arra gondolhatnánk, hogy ennek egy oka lehetett, méghozzá a tanítványok nagypénteki szereplése. Pontosabban, ha őszinték akarunk lenni, akkor azt mondanánk, hogy a tanítványok nagypénteki leszereplése, amikor magára hagyták Jézust. De ha tovább olvasuk a szöveget figyelmesen, akkor rájövünk arra, hogy Jézus nem ezért feddi a tanítványokat. Nem megy vissza Jézus nagypéntek hajnalára, meg a nagypénteki esemény sorra, hogy most utólag jól eligazítsa a tanítványokat, hogy miért nem álltatok ki mellettem. Így olvassuk, hogy a hitetlenségüket és a kemény szívűségüket vetette a szemükre. Magyarán két olyan bűne van az apostoloknak, ezeknek a tanítványoknak, ami mellett Jézus nem megy el szótlanul. Hitetlenség és kemény szívűség. Magyarázatot kapunk arra, hogy ez miből származik, vagy mivel kapcsolódik össze, mert így folytatja Márk, hogy Jézus azért vetette ezt a két bűnüket a szemükre, mert nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. A magyarázat egy okot jelöl, amiért Jézus feddi őket, tehát nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt, de két bűn van megnevezve, ami ehhez az okhoz kapcsolódik. A hitetlenség és a kemény szívűség. Testvérek, a Bibliában nincsen semmi véletlen szó, meg semmi fölösleges szó és gondolat, meg betű sem, ezért érdemes alaposan megvizsgálnunk mindazt, amit olvasunk. Azt gondolom, hogy a hitetlenség az, amivel úgy érezhetjük, hogy könnyebben boldogulunk. Hogy tudnélik, mi is ez a hitetlenség. Valóban talán könnyebben érthető és magyarázható, hiszen a hitetlenség ebben a helyzetben, ebben az összefüggésben nem más a tanítványok részéről, mint hogy nem adtak igazat a feltámadásról hírt hozó tanúknak. Azt olvassuk korábban néhány verssel ezt megelőzően, hogy ezeknek a tanúknak némelyike asszony volt, de tudjuk, hogy voltak közöttük férfiak is. Ők látták, felismerték a feltámadott Jézust, mi több, ez a feltámadott Jézus beszélt is velük, üzent általuk a tanítványoknak, ennek ellenére a tanítványok nem hittek ezeknek a tanúknak, sem az asszonyoknak, sem azoknak a tanítványoknak, akik találkoztak Jézussal. Ez azt jelenti, hogy egyszerre a tanítványok bizalmatlanok voltak a hírhozókkal, és nyilván a hírrel szemben is. Nem csak a hírhozók személyével, hanem a hírrel szemben is. Kételkedők voltak, bizalmatlanok voltak. Emberileg könnyű volt megmagyarázni, hogy miért bizalmatlanok, hogy miért ne higgyék el azt, amit ezek az emberek állítanak. Jézus feltámadása nem egy mindennapos esemény volt. Higgyük el, hogy ezt akkor sem volt könnyebb elhinni, mint ma. Az egyáltalán nem egy hétköznapi esemény. Nem olyan, hogy föl kell a nap, meg esik az eső. Valami nagyon furcsa dolog történt, amikor azt a hírt kapták, hogy Jézus feltámadt. Ez nem volt olyan egyszerű befogadni, a magukévá tenni. Menekülhettek emögé, hogy ez valami hihetetlen dolog. Hát tudjuk, hogy meghalt. Hát oda tettük a sírba. Ott voltunk, segédkeztünk. Persze voltunk ott az üres sírnál, láttuk, hogy el van hengerítve a kő, de hát nem láttuk Jézust, hát ott bármi lehet, elvitethette Pilátus, elvitethette Arimátia József, elvitethette bárki onnan, mit tudjuk mi ezt? Mert pont azt higgyük el, hogy föltámadott. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a hírvivők legelőször is asszonyok voltak, és bizony annak a korszaknak ott Palesztínában a velejárója volt az, hogy az asszonyi beszédnek nem túl nagy értéke volt. Itt az asszonyok mondtak, az csak ilyen fecsegésnek számított, azt valamit magukra adó férfiak nem nagyon vették magukra, annak nem adtak hitelt. Hihetetlen a hír, és ráadásul asszonyok kezdenek erről beszélni. Ez elég volt ahhoz, hogy a tanítványok hitetlenkedésbe, meg kétségeskedésbe essenek. Azonban testvérek, a legnagyobb baj mégis mindazzal, hogy a tanítványok hitetlenek, abban keresendő, hogy a tanítványok valójában a valóságot, az igazságot nem hitték el. Nem hitték el a valóságot és az igazságot. A valóság pedig ebben az esetben az az ige volt, amit Jézus korábban háromszor is kijelentett nekik. Miről beszélt korábban Jézus? Arról beszélt, hogy Jeruzsálemben meg fogják őt ölni, de, mindig hozzátette Jézus, harmadnapra fel fog támadni. Ez volt az ige. Ez volt a valóság, amit Jézus mondott nekik. És amikor ők nem hittek, akkor valójában a valóságot, az igazságot, az igét nem hitték el. Az volt az igazság, amiről Jézus beszélt, és amit tulajdonképpen az asszonyok csak tovább hirdettek a tanítványoknak, de nem hittek neki. Testvérek, a feltámadott és élő Úr Jézus Krisztus ma közöttünk is megáll, és feddi azokat, akik hitetlenek közülünk. Akik hitetlenek közülünk, méghozzá az ígével szemben. Azzal az ígével szemben, ami ezen az ünnepen erre fókuszálódik, az Úr Jézus Krisztus feltámadott, él és győztes. Persze mi is könnyen meg tudjuk magyarázni a mi hitetlenségünk okait. Vannak, akik úgy magyarázkodnak, hogy a hír, az ige, az hihetetlen. Ne várja el senki a 21. században, hogy ilyesféle híreknek hitelt adjunk, hogy 2000 évvel ezelőtt egy Názáretből jövő tanítót megfeszítettek, eltemettek, aztán egyszerre csak harmadnapra feltámadott. A 21. század embere, aki nyakig van a tudományba, meg a feje tetejéig, azt mondja, hogy ez a hír hihetetlen. Ilyen nincs. Mert ezt nem tapasztaljuk. Ez nem egy hétköznapi dolog. Ez régen is mese volt, és nyilván ma is az. Könnyen bemenekülünk mi e mögé, a magyarázat mögé. Mások pedig hajlamosak azzal magyarázkodni, hogy hát azok, akik ezt mondják, hogy Jézus feltámadott, hát azok mindenek csak nem hiteles emberek. Látják és tudják velem együtt a testvérek azt, hogy az egyházak ellen szerte Európában, Amerikában egyre nagyobb támadás zajlik. Mindenféle fajta hírek látnak napvilágot, amik az egyházat, az egyházi üzenetet, képviselőket hitelteleníteni igyekeznek. Nagyon sokan vannak, akik el is bújnak e mögé. Hát az egyház, a papok, a gyülekezetek tagjai, na azok ilyenek meg olyanok. Aztán látunk egy támadást a Biblia ellen is, hogy az miket ír, hogyan ír, hol téved, mennyire elfogadhatatlan. És sokan bemenekülnek e mögé is. Testvérek, hitetlenségünknek ezen érvei semmit sem érnek Jézus előtt, sem ma, sem majd az utolsó ítélet idején. Vegyük ezt nagyon komolyan. Abból, ami ott történt azon a napon, meg kell értenünk, hogy ezek az érvek az Úr Jézus Krisztus előtt nem érvek. Nem érvek. Nem foglalkozik velük. Sőt, bűnnek ítéli ezeket. Miért? Azért, mert Jézus feltámadott, él és uralkodik. Azért, mert ez a tény. Ez a valóság, ez az igazság. Ez az üzenet, az ige. És az ige, amit Isten kijelent nekünk, testvérek, az mindig a valóság. Nem attól függ, hogy mikor hangzik el, és még csak attól sem függ, hogy ki mondja. Az ige mindig a valóság. Az igével szembeni hitetlenség, az a Biblia szerint nem más, mint a valóság megtagadása. A valóság megtagadása pedig, testvérek, az mindig súlyos következményekkel jár. Minél idősebb az ember, annál jobban tudja ezt. Hogy amikor a valóságot kezdjük el tagadni, annak mindig súlyos következménye van. A legutóbbi nyilvános példája ennek éppen a Covid, ahol nagyon sokan verték a mellüket, hogy a Covid vírus nem is létezik, ez egy butaság, amivel embereket etetnek, hitetnek. Aztán jöttek a hírek, hogy a nagy Covid tagadók, a nagy vírus tagadók hogyan kerültek kórházba, és szomorú, de hányan haltak meg közülük. A valóság tagadása, az ige tagadása, testvérek, az hitetlenség és a világ legveszélyesebb dolga. valóságot tagadna az, aki azt mondaná itt a 10 emeletes tetején, hogy ő nem hiszi el, hogy van gravitáció. Aztán ki lépne a ház tetejéről. Tudjuk, hogy mi történne. Attól, hogy én mit hiszek, a valóság nem változik meg. Az még az marad. Leesne, összetörné magát, meghalna. Nos, testvérek, az igével szembeni hitetlenség, amit Isten nekünk kijelent, amit Jézus nekünk elmond, az a valóságnak a megtagadása, és ez bizony igen súlyos bűn, és igen súlyos a következménye is. A másik bűn, amit Jézus a tanítványok szemére vet, a kemény szívűség. Talán nehezen boldogulunk ezzel a szóval, hogy mit is jelent ez, hogy kemény szívűség, mert egyébként még lehetne akár egy ilyen pozitív töltete is ennek, hogy valaki kemény szívű, belevaló ember. Ezért mondom a rokonértelmű szót, ahogyan lehet fordítani az eredeti kifejezést innen. Ez úgy hangzik, hogy konokság. Konokság. Mit is jelent ez? A saját igazát, elképzelését elengedni, feladni nem tudó. Az ilyen emberre szokták azt mondani, hogy konok ember. Olyanokra szoktuk ezt mondani, akik a világos, észszerű érvek ellenére is, vagy a valóság ellenére is meggyőzhetetlenek. Nem engednek a saját igazukból. Testvérek, noha nincs az evangéliumokban ennyire részletesen lejegyezve, de ahogy olvasom ezt a szöveget, szinte látom magam előtt az asszonyokat, a feltámadott Jézussal már találkozott tanítványokat, akik minden erejüket megfeszítve, az asszonyok talán könnyekig, sírásig, könyörgésig győzködik a tanítványokat, hogy higgyétek el nekünk, hogy mi láttuk őt, hogy mi beszéltünk vele, hogy ő beszélt hozzánk. Higgyétek el, hogy mi igazat mondunk. Induljatok Galileába. Ezt üzeni nektek is. Menjetek! Meg fogjátok ti is ott őt látni. És úgy előttem vannak a tanítványok, akik ülnek, csóvágatják a fejüket, piszkálgatják a körmüket. Néhányan mereven néznek a sarokba. Jár az agyuk, a gondolataik, és nem tesznek semmit. Se igazat nem adnak az asszonyoknak, sem pedig nem indulnak el Galília felé. Miért? Hát mert fel kellene adni a meggyőződésüket, miszerint Jézus meghalt, és ő nem élhet. Annyira konok ennek a tanítványi körnek a viselkedése, testvérek. Annyira konokok, hogy még csak egy próbát se tesznek. Szeretném, ha érzékelnék a testvérek, hogy azt mondja nekik, azt üzeni Jézus, hogy menjetek Galileába, előttetek megyek, ott fogunk találkozni. Hát azt gondolná az ember, hogy oké, hát nem hiszik, hogy Jézus föltámad, de hát induljanak már el. Hát már vége az ünnepnek is, már mehetnének haza, hát ők onnan származnak. Hát induljanak már el, ha másért nem azért, hogy akkor tegyünk meg ennyit. Hát olyan hihetetlen ez a dolog, de tegyünk meg ennyit, úgyis arra kell menni hazafelé. Induljunk-e Galileába? De mi történik? Nem történik semmi, testvérek. Nem történik semmi. Teljességgel érthető az, hogy végül Jézus elmegy oda, ahol ezek hitetlenül és konok módon ücsörögnek, megjelenik közöttük, és elkezdi fedni őket. Innen már teljesen érthető, hogy miért teszi ezt Jézus. Ugyanis a saját igazukhoz, a saját gondolataikhoz, jobban ragaszkodtak ezek az állítólagos tanítványok, mint a mesterük beszédéhez. Testvérek, ma nagyon sok konok és kemény szívű ember között élünk. Általánosan jellemző ez a mi korunkra, hogy ilyenek vagyunk. Kemény szívűek és konokok. Szokták mondani az emberekre, elég gyakran elhangzik embertársaink között, hogy az a másik az Istennek se enged. Sokszor elhangzik. Az Istennek se enged. Mondanám neki, meg akarom, hogy valahogy máshogy csinálja, máshogy gondolja, máshogy mondja, de nem enged. Ilyen ez a kor, amiben élünk. Hiába a szép szó, hiába a dörgedelem, hiába a könyörgés, sokszor sírás közepette, nem és nem. És sajnos azt kell mondjam, hogy sokszor nem csak a hitetlenek ilyenek, hanem éppen a magukat hívőknek vallók is beleesnek ebbe a bűnbe. Hallják, látják az igazságot, látják, mutatják nekik az utat, amin járni, indulni kellene, de nem és nem. Miért? Azért, mert konok módon a magukét többre tartják, mint az igét. Testvérek, amikor Istennel szemben konok módon viselkedünk, az azt jelenti, hogy a magunkét többre tartjuk, mint az igét. Abból, hogy Jézus eljön és helyre igazítja őket, azt kell látnunk, hogy a hitetlenség, a konokság, a kemény szívűség alkalmatlanná teszi az embert arra, hogy Isten áldott eszközévé váljon. Ahogy mondtam, a tanítványok nem indultak Galileába. De miért kellett Galileába menniük? Azért, mert ez a feltámadott Jézus okkal akart ott velük találkozni. És mi volt az oka annak, hogy Jézus velük találkozni akart? Nem csak az, hogy megmutassa, hogy élek, hanem egy nagyon fontos dolgot akart velük Jézus még közölni. Ez pedig abban állt, amiről itt is olvastunk, és így foglalom össze a saját szavaimmal, Jézus azt akarta velük közölni, hogy az én ügyemet itt, ebben a dimenzióban, ezután ti képviselitek. Én elmegyek testileg közületek, de ezzel nincs vége az ügyemnek, hanem innentől kezdve ti vagytok az én képviselőim. Hát sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a tanítványok az első lépcsőn elbuktak. Tehát el se indultak Galileába. Jézus azért jön el, mert ez a hitetlenség, a kemény szívűség alkalmatlanná teszi őket arra, hogy Isten áldott eszközeivé váljanak. Jézus ügyét, testvérek, csak úgy lehet képviselni a világban, ha az ember engedelmes, méghozzá feltétel nélkül engedelmes az igének. Nem önmagunknak kell engedelmeskedni, nem a másiknak kell engedelmeskedni, hanem az igének kell engedelmeskedni. Maga a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus is ezt tette egész életében. Még a szenvedésében is engedelmes volt, most hallottuk, olvastuk. Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen meg a te akaratod. Ezt tanította nekünk a mi Úrunk Jézus Krisztus az imádságban is, amit imádkozni fogunk. Legyen meg a te akaratod. Jézus azért nem megy el szótlanul tanítványai kemény szívűsége mellett sem, más bűneiket is mindig szóvá tette, és azért nem nézi el ezt sem nekik, Mert ha ebből nem gyógyulnak ki, a hitetlenségből, a kemény szívűségből, akkor ezek a tanítványok 3 év közös életút Jézussal ide meg oda nem lehetnek az ő ügyének képviselői. Ha ebből a mentalitásból nem hozza őket ki Jézus, akkor nem lehetnek az ő ügyének képviselői. Jézus ügyét pedig tovább kell vinni, méghozzá nem csak Galileába, hanem az egész világra. Testvérek, a feladat olyan nagy, hogy ide akárki nem indítható útnak. Csak olyan ember indítható útnak, aki tud engedelmeskedni. Aki feltétel nélkül igazat tud adni az igének. Mert ezt a munkát, meghirdetni az egész világba az evangéliumot, ezt nem tudja akárki. Nem alkalmas rá akárki. Hirdetni kell az evangéliumot, azaz azt, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadott a halálból, azaz győzött. Hirdetni kell azt az evangéliumot, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. Az örökké együtt lesz Jézussal, az Atyával és a Szentlélekkel. És hirdetni kell azt is, mert ez is az evangélium része, hogy aki nem hisz, azaz nem ad igazat az igének, az el fog kárhozni. Testvérek, ez egy nagyon kemény munka, ami, higgyék el, nem azért kemény, mert el kell menni az egész világra. Mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az első keresztjén nagy missziónak az volt a legnagyobb kihívása, hogy hogy jutnak el A pontból B pontba. Nem ez volt a legnagyobb kihívás. Hanem az, hogy meg kellett hirdetni az igazságot, a valóságot. És amikor például Pál apostol meghirdette az igazságot és a valóságot, akkor ott az igazság és valóság tagadók megfogtak egy csomó követ, és elkezdték őt azzal haigálni. Hát azt mondták, hogy ez, bocs, mi az igazságról és a valóságról mást hiszünk. És nem vagyunk hajlandóak befogadni azt, amit te itt hirdetsz nekünk. Nem az volt a legnagyobb dolog, hogy hajóra szálljon, vagy elgyalogoljon sok-sok kilométert, hanem az, hogy a világot ütköztetni kellett. A meggyőződéses világot ütköztetni kellett azzal a hírrel, hogy az evangélium más, az igazság, a valóság más, és mi ezt hirdetjük nektek. Ütköztetni kellett az embereket azzal, hogy ha nem hiszitek el, akkor el fogtok kárhozni. Akkor nem csak itt a földi életetekben lesz nyomorult a ti sorsotok, hanem mindenkinél nyomorultabbak lesztek, mert az örök életben is örök nyomorúságba maradtok. Testvérek, ezt nem volt könnyű hirdetni, ezt csak olyan emberek tudták elhirdetni, akik nem voltak hitetlenek, és nem voltak kemény szívűek. Akik nem voltak konok emberek, a maguk igazához ragaszkodók, hanem akik meggyőzött, és az igének elhatározottan igazat adó emberek lettek, akiket senki és semmi nem tudott eltéríteni. Azt olvassuk Pálról, hogy miután megkövezik, kihúzzák a városnak ott a szemét dombjára a hullát, mert azt mondják, azt se tudjuk ki ez pontosan, mehet oda. Aztán Pál apostol valahogy magához tér, csak ők hitték, hogy meghalt. És tudják a testvérek, mit akar Pál apostol csinálni? Vissza akar menni közéjük. Vissza akar menni közéjük. Ez nem konokság, hanem annak a lelkülete, testvérek, amire Isten őt készítette. Ő egy fölkészített ember volt. Azt mondta, hogy ha ezek annyira ellenállnak az igazságnak, akkor ezeknek még mindig beszélni kell az igazságról. Ha ezek ennyire nem rettentek meg az igazságtól, akkor nekik még jobban a szívükre kell helyezni. Aztán a testvérek azt mondják Pálnak, hogy nem engedünk vissza. Indulj tovább az utadra, majd mi mondjuk, akik itt hitre jutottunk, majd mi mondjuk az igazságot tovább. Testvérek, fölkészületlen ember az első kavicsnál azonnal hátat fordít, azt elmenekül. Pál apostol félholt állapotából fölkelt, és menni akart vissza. Ez egy fölkészített ember volt. Nem volt hitetlen, meg nem volt kemény szívű a maga igazával kapcsolatosan, hanem igazat adott az igének, és tudta, hogy minden ember számára az a jó, ha az ember igazat tud adni végre Isten igéjének. Nyilvánvaló, hogy az evangéliumot csak olyanok hirdethetik, akiknek a szívében ott van személyesen az a bizonyosság, hogy Jézus él. Csak olyanok hirdethetik, akik minden helyzetben, minden időben és mindig készek az igének igazat adni. Testvérek, hadd emlékeztesselek benneteket, hogy akik egykor látták a feltámadott Jézust, és tanúkká lettek, hirdették nekünk az evangéliumot. Az ige hirdetés, amit most 2000 évvel később végzünk, annak a továbbadása, amit a látó és tanúkká lévőktől vettünk és hallottunk. Ezt adjuk tovább korszakról korszakra. Nincsen új ige, nincsenek új találkozások a feltámadott Jézussal, mert ő már mennybe van. Azt adjuk tovább, amit a tanúktól vettünk és hallottunk. Nincs új kijelentés, mert nincs új valóság. Egyetlen egy valóság van. Ez pedig az, amit az ige föltár előttünk. Aki hisz, az minden időben az igének kell, hogy higgyen. Szeretném ezt is minden kételkedő testvéremnek a szívére helyezni. Nem a magunkét mondjuk, hanem azt, amit vettünk azoktól, akik láttak, tanúkká lettek, és az első felhatalmazást kapták. Aki hisz, az igének kell, hogy higgyen. Az ige hirdető az, aki. Az ige hirdető nem tökéletes, nem hibátlan, nem büntelen, nem biztos, hogy úgy néz ki a fizimiskája, hogy nekem szimpatikus legyen. Az ige a valóság. Ezért az igének kell hinni, és kiki majd arról fog számot adni egyszer, hogy az igét elhitte. Mert az Úr ezt fogja rajtunk számon kérni. Mert az ige a valóság. Aki hitetlen, bármi okra hivatkozva, vagy kemény szívű, az értse meg, hogy valójában az igének nem hisz, tehát a valóságot tagadja, és ezzel magát ítéli kárhozatra. Nem az egyház ítél embereket kárhozatra, hanem kiki, aki tagadja az igét, az ige által leírt valóságot, magát kárhoztatja. Jézus ma közöttünk is megáll, igéje és szent lelke által, szemünkre veti hitetlenségünket, szemünkre veti kemény szívűségünket, mert ügyét itt a 21. században Budapesten, közelebbről Békásmegyeren, harmadik kerületben, az ő ügyét mindaddig nem képviselhetjük, amíg ilyenek vagyunk, hitetlenek, meg kemény szívűek. Ezért jön közénk, és ezért fedd meg bennünket. De egyben küld is bennünket, arra küld, hogy hirdesd és hirdessük, Jézus él, Jézus győzött, Jézus uralkodik, higgy benne. Higgy benne, mert egyszer mindeneket számon kér. És ha nem hiszel, akkor már most elveszett ember vagy, és az is fogsz maradni. De aki hisz, így mondja Jézus ott a tanítványainak, az üdvözülni fog. Isten segítsen meg bennünket, segítsen ki hitetlenségünkből, kemény szívűségünkből, és tegyen bennünket minden időben a magunk környezetében az ő evangéliumának hordozóivá, dicsőséges feltámadásának hirdetőivé. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva most énekeljünk a 187-es dicséretünket, keressük ki, és ennek a dicséretnek egyetlen verse van, azzal énekeljük. E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. És imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy beavattál bennünket a valóságba, az igazságba, amit próbálunk mi a magunk eszközeivel vizsgálni, értékelni, valamilyen módon körülírni, meghatározni, de újra és újra csak falakba ütközünk. Köszönjük a te kijelentésedet, az igét, amely által egyértelműen kinyilvánítod előttünk és nekünk azt, hogy mi az igazság és mi a valóság. Bocsásd meg sokféle hitetlenségünket, konok makacságunkat, amellyel kételkedünk ez igazságban, így a valóságban, és amely lelkületünknél fogva nem vagyunk hajlandóak elengedni a magunk meggyőződéseit, amelyek miatt egyre mélyebbre és mélyebbre kerülünk, lelkileg meg testileg egyaránt, sokszor egyre távolabb te tőled. Köszönjük, hogy eljössz most közénk is, és megítélsz, megfeddesz bennünket, akiknek hirdetnünk kellene a te győzelmedet, feltámadásodat, de a tanítványokhoz hasonlóan kételkedünk, makacs szívvel ellenállunk ennek a hírnek, ennek az igazságnak. Köszönjük, Urunk, hogy foglalkozol velünk, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy a te ügyedet reánk testálod, és ezt máshogyan nem képviselhetjük ebben a világban, csak ha mi magunk meggyőzött emberek vagyunk. Tisztogass meg bennünket, Urunk, minden hitetlenségünkből, kemény szívűségünkből, és tegyél bennünket meggyőzött és elszánt követeiddé, akik hirdetik ebben az elborult világban, amelynek teljesen más képe van a valóságról, azt az igazságot, amelyet tőled tudtunk meg, és amelyen kívül nincs is más igazság és valóság. Urunk, segíts meg bennünket, hogy meg ne rettenjünk, félelmekkel szótlanul hátra ne húzódjunk, hanem mint általad meggyőzöttek, hadd legyünk igaz követőid, hirdetőid, elszántsággal, magunkat föladva, életünket neked oda adva és oda rendelve. Újíts meg így bennünket személyes életünkben is, újíts meg bennünket gyülekezeti bizonyságtételünkben is. Légy segítségül, hogy mi magunk általad jelekké lehessünk ezen a helyen, ebben a világban. Akiken fölragyog a te dicsőséged, és akik hirdetik az igazságot. Így áldj és szenteljél meg bennünket egyéni és közösségi életünkben egyaránt, és segíts, hogy tudhassuk mondani mindenkor, egyénileg is, meg közösen is azt tiszta és igaz szívből, hogy legyen meg a te akaratod rajtunk, velünk és általunk. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki a maga csendességében elmondhatja személyes imádságát Isten színe előtt. Értek testvérek, most fennállva folytassuk a mi könyörgésünket közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.